Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Látók szóljatok című bibliai előadás sorozatunk mai alkalmán. A mai alkalomnak a címe a felülről való bölcsesség. A Szentírásban a bölcsességnek a kérdése egy alapvető kérdés. A Szentírás foglalkozik sokat ezzel a kérdéssel, és említést tesz arról, hogy igen, van kétféle bölcsesség. Van, amit a Biblia szóhasználatával élve világi bölcsességnek nevez, és van egy másik fajta bölcsesség, a felülről való bölcsesség. Olvassuk is el mindjárt azt az ígét, amelyből származik az előadásunk címe, amelyiknek az első mondata tulajdonképpen a mai előadásnak a címe. A teljes Biblia vers így hangzik Jakab apostol leveléből, a 3. fejezet 17. és 18. verséből, tehát Jakab apostol levele, 3. fejezet, 17 és 18. verse, a következőképpen olvasom. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességen munkálkodnak. Igen, tehát a Szentírás beszél egy másik fajta bölcsességről, a felülről való bölcsességről, és erről a mai alkalommal, erről a felülről jövő bölcsességről fogunk szólni, ami teljesen más, mint az úgynevezett világi bölcsesség, ahogy a Szentírás fogalmaz. A felülről való bölcsességet a Szentírás úgy említi, mint amit alapvetően fontos az embernek elérnie, elnyernie, megszereznie ahhoz, hogyha valaki Krisztus követő akar lenni, és hogyha valaki az Isten országát szeretné elnyerni, valaki az üdvösséget szeretné elnyerni, örök életet szeretne elnyerni. A Szentírás azt mondja, hogy ehhez nélkülözhetetlen a bölcsesség megszerzése. Máté evangéliumában Jézus a hegyi beszédben elmond egy gondolatsort, amelyben két emberről beszél, és azt mondja, hogy két ember közül az emberiséget két csoportba osztja, és azt mondja, hogy csak a bölcs emberek fognak tudni majd megállni. Csak a bölcs ember nem fog összeomlani. Mert aki nem bölcs, annak a háza, annak a lelki épülete, amelyet épített, az össze fog omlani, össze fog dőlni, romba fog dőlni. Tehát Jézus arról beszél, hogy a bölcs ember fog tudni csak egyedül megállani, és minden más, ami nem e bölcsesség szerint való, az nem maradandó, annak nem lehet örök élete. Jézus egy másik alkalommal, amikor az örök élet elnyeréséről beszél, akkor azt mondja, hogy az örök életet a hű és a bölcs szolga fogja elnyerni. A hű és a bölcs szolgához fognak hangzani majd Jézusnak az elismerő szavai, hogy igen, bölcs volt, hű volt, és ezért az isteni jutalom, az Isten által elkészített jutalom, az örök élet, az osztály része lehet. Tehát igen, a bölcsesség alapvető a Szentírás szerint ahhoz, hogy az ember elnyerje az örök életet. De ezek után nézzük meg közelebbről, hogy mi is az a bölcsesség, mi is az a felülről való bölcsesség. Talán elsősorban azt fogalmazzuk meg, hogy mi nem a felülről való bölcsesség, azaz, mit mond a Szentírás, hogy mivel nem azonos? A Szentírás azt mondja, hogy a felülről jövő bölcsesség az nem egyenlő az értelmi képességekkel. Az nem egyenlő egy tudásanyag megszerzésével és birtoklásával. Még ha valakinek valamilyen területen hatalmas ismerete van, és hatalmas tudásanyaggal rendelkezik, a Szentírás azt mondja, hogy nem ez a bölcsember ebben az értelemben, a bibliai értelemben. A Szentírás másképp határozza meg a bölcsességet. Olvasunk el egy igét Jób könyve 28. fejezetének a 28. verséből. Jób könyve 28. fejezetének a 28. verse a következőképpen határozza meg a bölcsességet. Az embernek pedig mondá, ímé az Úrnak félelme, az a bölcsesség, és az értelem, a gonosztól való eltávozás. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy az Úrnak félelme, az Isten félelem, az a bölcsesség. De most, hogy ezt kimondtuk, ezzel megint egy olyan fogalomról szóltunk, amit újra meg kell magyaráznunk. Ugye arról beszéltünk, hogy a bölcsesség ugye az egyenlő az Isten félelemmel, az Úr félelmével. De nézzük meg akkor ezek után, hogy mit jelent az Úrnak félelme kifejezés, mert hogyha ezt megnézzük közelebbről a Szentírásban, akkor fogunk eljutni ahhoz, hogy mit is jelent igazából a bölcsesség. Tehát az Úr félelméről a Szentírás azt mondja, talán olvasunk is el két biblia verset ezzel kapcsolatban, az egyiket Példabeszédek könyve 8. fejezetének a 13. verséből olvassuk el. Példabeszédek könyve 8. fejezetének a 13. verséből olvassuk el az első részt, a biblia vers első részét, ami így hangzik. Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése. Tehát azt mondja, hogy az Úrnak félelme az a gonosz gyűlölése, a rossznak, a bűnnek, mindannak, amit Isten megítél, annak a gyűlölése, az attól való elfordulás. Ezt jelenti az Isten félelem. És nézzük meg, hogy az Isten félelemnek melyik a másik oldala. Valaki gyűlöli és megveti azt, amit az Isten rossznak mond, tehát kelüri a rosszat, de ugyanezzel párhuzamosan Prédikátor könyve 12. fejezetének a 15 és 16. verse a következőt mondja. Prédikátor könyve 12. fejezetének a 15 és 16. verse a következőt mondja. A dolognak summája mindezeket halván ez. Az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga, mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Tehát hogy határozza meg a Szentírás az Isten félelmet? Az Isten félelem az egy olyan magatartás, amikor valaki a rossztól elhajlik, amit az Isten tilt az embertől, azután nem vágyódik, azzal szembefordul, nem akarja azt megvalósítani az Isten akarata ellenében, hanem az Isten akaratát keresi. Az Isten törvényét keresi, hogy az Istennek mi az akarata az emberi életében, az emberi élet minden területén. Pál apostol úgy fogalmazza meg ezt a gondolatot, hogy megvizsgáljátok, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. És hangsúlyozom, az élet minden területén. Igen, ez az Isten félő magatartás, amit Prédikátor könyve még egyszer így fogalmaz, hogy az Isten félelem nem más, mint az ő parancsolatainak a megtartása. És miért? Mert igen, az embernek tudatában kell lennie annak, amit Prédikátor könyve így fogalmaz, hogy az Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz. Igen, nekünk mindnyájunknak meg kell állni az Isten ítélőszéke előtt. És az Isten félő magatartás mindezt számba veszi, mindezzel számol, és úgy alakítja az életét, hogy az valóban az Isten akaratának megfelelő legyen, felelősség teljesen, mint aki tudja, hogy az Isten ítélő széke előtt fog megállni, hogy vajon megvalósította az életében az Isten által bemutatott igazság elveit, megvalósította ezt, és cselekedte, és követője volt-e az Isten törvényének, vagy pedig csak elméleti ismerete volt valamilyen területen. Tehát a Szentírás azt mondja, hogy igen, ez az Isten félelem magatartása. Egy bibliai példát is szeretnék megemlíteni. Ábrahámról azt olvassuk, ugye a hívők atyáról, amikor egy adott élethelyzetben bekövetkezett az ő nagy hit próbája, és az Isten kért tőle valamit, az Isten mondott neki valamit, ami az ő akaratával teljesen ellentétes volt, és Ábrahám készséges volt mindennek ellenére megcselekedni az Isten parancsolatát. Hangsúlyozom, az ő akarata, az ő vágya, az ő kívánságával teljesen ellentétesen, de amikor kész volt erre a lelkében, akkor elhangzott az isteni hang a mennyből, hogy megállj, ne tedd most már meg, mert tudom most már, hogy Isten félő vagy. Igen, most már tudom, hogy mindennél fontosabb a te számodra az én akaratom, az én törvényem, az én parancsolatom. Igen, most már tudom, hogy Isten félő vagy. Tehát ezt jelenti az Isten félelemnek a magatartása. És az előbb azt olvastuk, hogy a bölcsesség az egyenlő az Isten félelemmel. Tehát akkor kimondhatjuk, hogy a bölcsesség magatartása az egyenlő azzal a magatartással, a bölcsesség egyenlő azzal, amikor valaki a krisztusi életelveket, a Biblia tanításait az életében valósítja meg. Amikor valakinek nem csak hitvallása van, amikor valakinek nem csak ismerete van, akár a Bibliáról, a Szentírásról, hanem valaki az életében valósítja meg azokat az elveket, amelyeket Krisztus mutatott, amelyeket olvasunk a Szentírásban. Igen, a Szentírás azt az embert nevezi bölcs embernek. És nézzük meg, hogy mennyire hangsúlyozza Jézus ezt több helyen is. Egy ige szakaszt szeretnék felolvasni, azt az ige szakaszt, amire az előbb már szóban utaltam, Máté evangélium a 7. fejezetében, a hegyi beszéd végén Jézus Krisztus a következőt mondja. Máté evangélium a 7. fejezetének a 24. versétől kezdve ezt olvassuk. Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. Talán nem is olvasom tovább. Ugye a másik emberről pedig azt mondja, hogy az nem bölcs ember, az bolond embernek nevezi, aki a homokra építette a házát. De mit mond Jézus? Tehát ki a bölcs ember? Aki hallja e beszédeket, Jézus Krisztus kijelentéseit, és megcselekszi azokat. Tehát a bölcsesség az nem egy elméleti ismeret, egy tudás, még akár a Biblia igazságait illetően is, nem. Hanem a bölcsesség, amikor valaki hallja az Isten beszédét, és meg is valósítja. És Jézus azt az ígéretet fűzte ehhez, mint amit az előbb már szóban említettem, a 25. versben, hogy és ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. Igen, tehát a bölcsembernek a lelki épülete, a lelki háza, amit felépített ebben az életben, az örökké való alapokon nyugszik, Krisztuson alapszik, az ő tanításán és beszédén, és arra épül, hogy az ember meg is valósítja ezeket az ő életében, beleépíti az ő lelki épületébe. És Jézus ezért azt mondja, hogy nem lehet olyan vihar, nem lehet olyan árvíz, nem lehet olyan megpróbáltatás, ami ezt a lelki épületet összedöntené. Tehát ez az ember örök életű lesz, az Isten örök élettel jutalmazza a bölcs embert, aki hallja a krisztusi tanítást, és annak cselekvője is lesz. Jézus egy másik példázatában is utal erre a gondolatra, és Jézus sokszor, sok-sok formában hangsúlyozza ezt a kérdést, hogy igen, mennyire lényeges, hogy az ember igazi bölcsességre jusson el. Jézus elmondott például egy példázatot egy fügefáról. Egy olyan fügefáról, amelyiknek levelei voltak, de gyümölcse nem volt. És ott egy párbeszéd zajlik le a kert tulajdonosa és a vincellér között, hogy ki kéne vágni ezt a fát, mert nincsenek gyümölcsei. És Jézus mit akart ebben a példázatban hangsúlyozni? Tegyük fel azt a kérdést, hogy egyáltalán egy gyümölcsfának mi az értelme, mi a célja a gyümölcsfa létének? Mi a célja? Ugye az, hogy gyümölcsöt adjon. Mert ha nem ad gyümölcsöt, akkor lehet gyönyörű, lehet szép lombozatú, de nem tölti be a funkcióját, a rendeltetését. És Jézus azt mondja el, hogy igen, az emberi életnek is van egy célja, egy alapvető célja. Ugyanúgy, ahogy a fának a gyümölcstervés, az emberi életnek is a lelki értelemben való gyümölcstermés. És a Szentírás meg is magyarázza, hogy mit jelent ez a gyümölcstermés. A Galata levélben Pál apostol elmondja, hogy a gyümölcsök az ember életében azok jó tulajdonságok, jellemtulajdonságok, amiket így határoz meg, hogy szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Igen, tehát az Isten által elénk tárt jellemtulajdonságokat mondja gyümölcsnek a Szentírás. De akkor mit jelenthet a levél? Mit jelenthet az, hogy egy ember életében van levél, de nincs gyümölcs? Ugye pontosan a bölcs magatartásnak az ellentetje ez. Amikor valakinek esetleg van elméleti ismerete, valakinek van szép hitvallása, de az életében mindezek nem láthatók, nem tudja megvalósítani, nem akarja, vagy nem valósítja meg valami miatt az életében mindezeket. Ez az eset, amikor valakinek gazdag lombozata van, de nincsenek gyümölcsök az ő életében. És a Szentírás azt mondja, hogy ez a fa értéktelen, ez a fa nem tölti be a rendeltetését, és ezért nem is maradhat örökké abban a bizonyos kertben, amiről a példázat beszél. És ezek után térjünk vissza az alapigénkhez, Jakab apostol leveléhez, és nézzük meg, hogy ebben a fejezetben, mielőtt konkrétan még erre az ígére térnénk, nézzük meg, hogy ugyanebben a fejezetben, a 3. fejezetben szintén milyen kérdést tesz fel Jakab apostol, amivel ugyanezekre a gondolatokra utal, amikről idáig szóltunk a bölcsességgel kapcsolatban. Jakab apostol levelének a harmadik fejezetéből a 13. verset olvassuk el, először az első részét. Föltesz egy kérdést, és ez a kérdés így hangzik. Kicsoda köztetek bölcs és okos? Igen, ki a bölcs és okos ember? Fölteszi a kérdést. És nézzük meg, hogy mit válaszol rá Jakab. Ezt mondja, mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit, bölcsességnek szelídségével. Tehát mit mond Jakab? Ugyanezt mondja, amiről idáig szóltunk. Hogy az ember bölcs vagy nem bölcs, azt az ő élete mutatja meg, az ő cselekedetei mutatják meg. Ha valakinek az életében látszanak a bölcsességnek a cselekedetei, szelídség lelkületével összhangban, akkor az az ember biztosan bölcs ember. Igen, kicsoda köztetek bölcs és okos. Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével. Utána van egy közbeékelt szakasz itt a 14-től a 16-ig terjedő versekben. Olvassuk el azért ezt is, mert nézzük meg, hogy mit mond Jakab. Azt mondja, hogy ha pedig keserű irítség és szívódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irítség és szivakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. Tehát Jakab apostol tükröt tart elénk. És azt mondja, hogy nézzünk tükörbe, és magunk is megállapíthatjuk, hogy bölcsek vagyunk-e. Hogyha mi életünkben nincsenek meg azok a jellem tulajdonságok, amelyeket a Szentírás elénk tár, akkor nem vagyunk bölcsek. Akkor másfajta bölcsességgel rendelkezünk, akkor más forrásból származó bölcsességgel, de nem felülről való bölcsességgel. Tehát az ember önmagát is meg tudja vizsgálni ebből a szempontból, hogy vajon van-e abból a bölcsességből nekem, ami felülről jő. És ezek után nézzük meg a 17. verset, és a 17. versből látni fogjuk azt, hogy ez a vers kiemeli a felülről jövő bölcsességnek a legfontosabb jellegzetességeit. És ezek közül fogunk néhányat majd kiemelni, és látni fogjuk azt, hogy a felülről jövő bölcsesség teljes mértékig ellentétje annak, amit az emberi logika jóvá hagy, vagy amit az ember egyáltalán gondolna az életben, a különböző élethelyzetben tanúsított magatartásról. Látni fogjuk, hogy a felülről való bölcsesség teljes mértékben ellentetje a világi bölcsességnek, a világi elgondolásnak, a bűn által, az önzés által megrontott emberi természetnek. Nézzük meg, hogy hogyan jellemzi a Szentírás a felülről való bölcsességet. Tehát így kezdi a 17. vers, a felülről való bölcsesség pedig először is tiszta. Álljunk meg mindjárt ennél a gondolatnál, és nézzük meg, hogy mit jelent ez, hogy a felülről való bölcsesség először is tiszta. Sok helyen látunk a Szentírásban felsorolást, és amikor egy felsorolásról van szó, akkor figyelembe kell vennünk, hogy mit helyez a Szentírás első helyre, de amikor a Szentírás nem csak egyszerűen felsorol valamit, nem csak azt mondja ez a Biblia vers, hogy a felülről való bölcsesség tiszta, békeszerető, méltányos, nem csak ezt mondja, hanem kihangsúlyozza, hogy a felülről való bölcsesség pedig először is tiszta. Tehát úgy beszél a Szentírás a tisztaságról, a bölcsesség jellemzőjeként, mint ami alapja ennek az egész kérdéskörnek, mint ami a legmeghatározóbb ebben az egész kérdésben. Azt mondja, hogy először is tiszta. Nézzük meg, hogy mit jelent ez a kifejezés, hogy tiszta. Mit kezdjünk ezzel a kijelentéssel, hogy a felülről jövő bölcsesség tiszta? Milyen emberi magatartást feltételez ez? Olvassunk el egy Biblia verset, Máté evangéliuma 6. fejezetének a 22. verséből. Máté evangéliuma 6. fejezetének a 22. versében nézzük meg, hogy Jézus mit hangsúlyoz, szintén a hegyi beszédből való ez a részlet. Máté evangéliuma 6. fejezetének a 22. verse a következőt mondja. A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Jézus egy milyen példát használ? Jézus ebben a példában felhívja a figyelmet, és ráirányítja a figyelmet a szem jelentőségére és fontosságára az emberi életben. Valóban azt lehet mondani, hogy amit látunk, amit szemlélünk, az alapvetően meghatározza a mi gondolkodásunkat, a mi egész életünket. Tehát igen, a szem az ember számára, a test számára alapvető szerv. és nézzük meg lelki értelemben is. Milyen gyakran használjuk ezt, hogy milyen embernek, ennek az embernek, vagy annak embernek a látása, annak az embernek a látása, torza szemlélete, vagy nem jól lát dolgokat. Ugye milyen gyakran használjuk ezt a kifejezést. És Jézus azt mondja, hogy igen, a tisztaság ennyire meghatározó az egész ember életében. Tehát annyira, amennyire a szem a fizikai testnek meghatározó funkciót tölt be, ugyanígy a tisztaság az ember életében alapvető kell, hogy legyen. De nézzük meg ezek után, hogy mi is ez a fogalom, hogy tisztaság. Most láttuk ennek a fontosságát, hogy Jézus ezt hogy hangsúlyozza, de nézzük meg, hogy mit mond ez a szó, mit jelent, milyen jelentés tartalmat hordoz Lukács evangéliuma 11. fejezetében, a 34. verset olvassuk el. A párhuzamos evangéliumban, amit az előbb olvastunk, nézzük meg, hogy ez a gondolat hogy szerepel. Milyen szót találunk a tiszta szó helyettesítéseként. Ezt mondja a Szentírás, a testnek lámpása a szem. Ha azért a te szemed őszinte, a te egész tested is világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te tested is sötét. Tehát mi az a szó, a tiszta szó? Mit mond a Szentírás? Hogy fogalmazhatnánk meg ezt másképp? Őszinte. Azt mondja Jézus, hogy ha azért a te szemed őszinte, a te egész tested is világos lesz. Tehát akkor térjünk vissza ehhez az alapigéhez, Jakab apostol leveléhez, és még egyszer nézzük meg, hogy mit mond ez, a felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azaz őszinte. Tehát mi jellemzi a felülről való bölcsességet? Az Isten által elénk tárt magatartás formának mi az első alapvető jellemzője? Az őszinteség, az egyenesség mindenkivel szemben, minden emberi kapcsolatunkban. Igen, az őszinteségre, az egyenességre hívja fel a figyelmet. Szeretném megkérdezni, hogy vajon lényeges ez? Miért annyira lényeges ez? Hát ugye egyértelműen az előbb láttuk, amikor a Szentírás rámutat ennek a szerepére és a fontosságára, és ugye Jézus elmondja egyértelműen, hogy mindent megront az emberben, hogyha ez nincs meg, akkor megrontja az egész embert. De mégis miért ennyire lényeges, és azt kell, hogy mondjuk, hogy különösen napjainkban, miért ennyire lényeges az egyenességet, az őszinteséget, a tisztaságot hangsúlyozni? Azt kell, hogy mondjuk, hogy korunkban pontosan ennek az ellentétjével találkozunk. Figyeljük meg, hogy mennyire jellemző emberi kapcsolatokra az érdek. Figyeljük meg, mennyire jellemző a másiknak a kihasználása. Figyeljük meg, mennyire elterjedt, hogy emberi kapcsolatokat önzően használunk fel. Nem vagyunk egyenesek, nem vagyunk őszinték, hanem valami érdekből közeledünk a másikhoz. Esetleg elhitetjük a másikkal, hogy neki származik valamiből érdeke, közben pedig bennünket támogat valamivel, a mi önzésünket akarja, és próbáljuk meg kielégíteni, vagy azt próbáljuk támogatni a másik embernek, a másik ember létével. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy az emberi kapcsolatokra sajnos nagyon nagy mértékig jellemző a nem tisztaság, a nem egyenesség, a nem őszinteség. És figyeljük meg azt, hogy aki nem tiszta, aki nem őszinte, aki nem egyenes, az az életben majd látni fogjuk, nem tudja megteremni az összes többi lelki gyümölcsöt sem. A felülről való bölcsességnek egyetlen egy gyümölcsét nem képes megteremni az, aki nem őszinte és nem egyenes a másik emberhez. Ha valaki ki akarja használni a másikat, hogyha valaki valóban nem tisztán közeledik a másik emberhez, ez megrontja az egész jellemét, az egész életét, és lehetetlenné teszi azt, hogy tovább tudjon fejlődni és növekedni lelkileg. Igen, a tiszta, az őszinte ember nem akar kihasználni a másokat. Valóban minden szempontból a másik ember javát akarja. Azt nézi, hogy annak a másik embernek is mi a jó, nem önzően csak a saját maga hasznát keresi. És valóban nyílt, egyenes, őszinte minden emberi kapcsolatában. De szeretnék valamit elmondani ezzel kapcsolatban még. Nagyon gyakran emberek nem gondolnak arra, hogy ha mi emberek egymással nem vagyunk őszinték, ha nekünk hátsó gondolataink vannak, ha mi nem vagyunk egyenesek, nyíltak, ha nem vagyunk ilyenek egymással szemben, akkor az Istennel szemben sem tudunk őszinték lenni. Nem tudunk tiszták lenni, nem tudunk egyenesek lenni. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy függetleníteni lehet az Isten-ember kapcsolatot az ember-ember közötti kapcsolattól. De nem lehet. Ha nekem nem teljesen tiszták az indítékaim a másik emberrel szemben, akkor az Istennel szemben sem lesz ez. Akkor érdeknek fogok tekinteni sok mindent a Szentírásban. Nem tudok akkor őszinte és tiszta lenni az Istenhez való viszonyomban sem. Igen, ezért hangsúlyozza a Szentírás ennyire jelentősen, hogy igen, a felülről való bölcsesség először is tiszta. Tehát őszinte, egyenes, nyílt minden vonatkozásban és minden tekintetben. De nézzük meg, mit mond utána. Azt mondja, hogy a felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető. Azt mondja, a felülről való bölcsesség második jellemzőjeként, másik fő jellemzőjeként, hogy igen, ez békeszerető. Olyan érdekes ez a gondolat, hiszen az előbb azt mondtuk, hogy a felülről való bölcsesség minden ponton ellenkezik, és ellentétben van a világi bölcsességgel, a bűn által megrontott emberi természettel. És amikor azt mondjuk, hogy békeszerető, hát akkor azt mondanánk, hogy hát mi mindannyian békeszerető emberek vagyunk. Hát nem azok vagyunk. Hát nem szeretnénk akár egy béke szigeten lakni, hogy béke és nyugalom vegyen körül bennünket. Hát ki az az ember, aki ne lenne békeszerető? Hát mindannyian azok vagyunk. De nézzük meg, hogy a békeszerető ember az milyen ember? Mi jellemzi a békeszerető embert? Elsősorban azzal szeretném kezdeni a béke szerető emberről szóló részt ennek a bibliaversnek a kapcsán, hogy igen, ez nem természete az embernek. Az, hogy az ember béke szerető, ez a bűnös embernek nem természete. Szeretnék egy bibliaverset olvasni János evangéliuma 14. fejezetének a 27. verséből. Jézus a következőt mondja. Békességet hagyok néktek. Az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljem. Tehát Jézus mit mond? Jézus azt mondja, hogy azt a békét, ami a felülről való bölcsességet jellemzi, ezt egyedül Jézus tudja az embernek adni. Jézus azt mondja, hogy békességet hagyok néktek, az én békességemet. Igen, Jézus a békességnek, a békének a fejedelme. És azt mondja, hogy ő tud az embernek igazából csak békét adni, mert az ember természet szerint nem békeszerető. Nézzük meg ezt közelebbről, ezt a kérdést. Mit jelent az, hogy valaki békeszerető? Jézusról vegyük a példát, hiszen ő a békesség fejedelme, és nézzük meg, hogy Jézus békessége, békeszeretete miben nyilvánult meg. Milyen az a békesség, amit Jézus ad, hiszen benne is volt. Elsősorban azt kell, hogy mondjuk, hogy Jézus békéjére az volt a jellemző, hogy semmi ki nem mozdíthatta ebből. Nem volt olyan körülmény, ami őt ebből kizökkenthette volna. És figyeljük meg, hogy mennyire más ez a békeszeretet, ez a békesség, mint amit mi emberileg gondolnánk a békeszeretetről. Ugye ez nem azt jelenti a béke szeretet, hogyha minden úgy van körülöttem, ahogy én azt elgondolom. Ha minden az én akaratom szerint valósul meg, akkor békében vagyok. Ha hozzám békességesen viszonyulnak, akkor én is békés vagyok. És ha minden úgy zajlik körülöttem, ahogy én elgondoltam, akkor nyugodt és békés tudok maradni. Nem ezt jelenti a béke szeretés. A béke szerető ember nyugalmat tanúsít, békességes, a lelkében is békességes. Nem csak egy magára erőltetett békessége van, hanem a szívében, bensejében van egy belső nyugalom akkor is, hogyha olyan körülmények közé kerül, amik zavaróak, amik irritálóak, amik esetleg bántják őt egy-egy élethelyzetben, amikor igazságtalanságot kell elszenvednie. Igen, a békeszerető ember az ilyen körülmények között is békeszerető, és megőrzi a belső nyugalmát és békéjét. Figyeljük meg az életben, és azt hiszem, hogy valóban mindannyian le tudjuk mérni magunkról, hogy békeszeretők vagyunk-e igazából. De szeretném hangsúlyozni, hogy ezt nem az élet legnagyobb dolgaiban tudjuk megállapítani. Hány ember tud nyugodt és higgadt maradni, amikor valami nagy baj történik? Amikor nincs is szinte semmire lehetőség, hanem csak gondolkodni, cselekedni kell valamit, odafigyelni valamire nagy-nagy problémák esetén. Nem ilyenekben nyilvánul meg az embernek a békeszeretete, hanem az apró dolgokban, a mindennapokban. Szeretném megkérdezni, hogy viszonyulunk egy sorban álláshoz? hogy viszonyulunk ahhoz, hogyha valaki erőszakosan elénk furakodik. A járművön, a vásárlásnál, akármilyen élethelyzetben, a közlekedésnél, ha valaki agresszív, valaki jogtalan előnyt sikar ki magának, és a többi, és a többi. Békeszeretők tudunk akkor is lenni. Vagy hogyha valaki ingerlően viselkedik velünk szemben, vagy hogyha valaki ingerülten szól hozzánk, valaki durván odavág nekünk egy megjegyzést, tudunk akkor is békeszeretők maradni? Nem az élet legnagyobb kérdéseiről van szó, hanem a mindennapokról. Igen, mennyire jellemzi az embert a visszavágás, vagy ahogy hozzám szóltak, amilyen hangnemben, ugyanazt átveszem, ugyanazt a lelkületet, ugyanúgy visszavágok. Igen, az ember mennyire könnyen kizökkenthető a belső békéjéből. És már pedig a Szentírás azt mondja, hogy a felülről jövő bölcsesség először is béke szerető. Az előbb azt mondtuk, hogy Jézus a békesség fejedelme, ő az, aki a békesség forrása. És nézzük meg, hogy őróla mit mond a Szentírás. Péter apostol első levelében, a második fejezet 22 és 23. versében a következőt mondja a Szentírás. Péter első levele, második fejezet 22 és 23. versében. Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott, ugye itt Jézusról van szó, aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Tehát mit olvasunk Jézusról? Hogy amikor a legnagyobb szenvedéseket kellett kiállnia, már pedig azt kell, hogy mondjuk, hogy Jézusnál jobban nem szenvedett senki ebben az életben. Jézusnál aljasabb módon nem bántak egyetlen egy emberrel sem. Valóban azt kell, hogy mondjuk, hogy Jézusnak olyasmiket kellett elviselnie, amit közülünk senkinek nem kell elhordoznia és elviselnie. Miért? Mert benne nem volt bűn. A szájában álnokság nem találtatott. Ő volt a teremtő, ő a teremtő, ő az ember megváltója. És neki mit kellett szenvedni az általa teremtett emberektől? Valóban azt lehet mondani, hogy nála többet fizikailag és lelkileg senki nem szenvedett. És mégis mit olvasunk Jézusról? Megőrizte a békesség magatartását, a nyugalmát ebben a helyzetben is, mert ő szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött. Ő hagyta az igazságosan ítélőre. Igen, ez a béke szerető magatartás. És nézzük meg János evangélium a 16. fejezetének a 33. versében Jézus mit mond. János 16.33-ban a következőt olvassuk. Jézus ezt mondja: azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Mit mond Jézus? Hogy azért mondja ezeket a beszédeket az ő követőinek, hogy békességük legyen. Tanítja őket a felülről való bölcsességre, ami a béke szeretetben is megnyilvánul. És Jézus mit mond? Azt mondja, hogy a világon nyomorúságtok lészen. Tehát a Krisztust követő ember ne áltassa magát azzal, hogy az életben semmi próba, nehézség nem fog adódni az életében. Sőt, az ellenkezője, Jézus azt mondja, hogy a világon nyomorúságtok lesz. Sok küzdelem, harc, nehézség, megpróbáltatás. De mit mond Jézus? Az én békességemet adom, és e világon nyomorúságtok lészen. De bízzatok, én meggyőztem a világot. Igen, ő, akiben ez a hallatlan, kifejezhetetlen béke volt, igen, ő tudja adni az embernek ezt a béke szeretetet. Igen, ez a béke szerető embernek a jellemzője. De szeretnék tovább menni még ennél a gondolatnál, és szeretnék tovább menni azon a gondolaton, hogy a béke szerető ember magatartása az nem csak egy passzív magatartás. Mert amiről idáig szóltunk, az bizonyos értelemben, nem egészen, de bizonyos értelemben egy passzív magatartás. Tehát elhordozni sérelmeket, fájdalmakat, nehézségeket zokszó nélkül, béketűrően, szeretettel elhordozni. De azt kell, hogy mondjuk, hogy a béke szerető emberre nem csak ez jellemző. A béke szerető ember magatartására az jellemző, hogy ő nem csak elszenvedi és eltűri békességgel azokat az élethelyzeteket, azokat a körülményeket, amelyekbe belekerül, amik ugye az ő akarata ellenére történnek, és amik őt bántják, hanem ő tevőlegesen is hozzájárul a békességhez. Milyen módon? A béke szerető ember nem cselekszik a környezetében olyat, amivel a másikat békétlenségre készteti. A béke szerető ember nem viselkedik úgy, amiről tudja, hogy esetleg például a családjában valakit valamilyen magatartása irritál, akkor nem fog úgy cselekedni, mert tudja, hogy ezzel békétlenséget fog majd kiváltani. Tehát a béke szerető ember odafigyel a környezetére. Odafigyel arra, hogy a családtagjainak mi a jó, a munkatársainak, a barátainak, és nem fog olyat tenni, amivel tudja, hogy el fog indítani esetleg egy háborúságot vagy egy békétlenséget. Igen, a béke szerető ember aktívan figyel, hogy mit hogy cselekedjen, hogy a másik embernek a kedvében járjon, hogy ne önzően a saját elgondolása szerint cselekedjen, hanem valóban a békességet minden formában meg tudja őrizni, és ehhez hozzá tudja járulni az ő saját cselekedeteivel. Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy a béke szerető ember az nem megalkuvó ember. A béke szerető ember az élet mindennapjaiban tud engedni. Ugye látni fogjuk majd, erre már nem is térünk ki részletesen, de a felülről való bölcsességnek az egyik jellemzője az engedelmesség. Igen, engedelmes, tud engedni. Nem mindig a maga akaratát akarja keresztül vinni. Igen, tud engedni. A békesség kedvéért valóban mindenben kész engedni. Egy dolgot kivéve. Az elvekben. A Krisztus által bemutatott elvekben. Igen, az élet mindennapjaiban kész engedni. De az elvekből, a krisztusi elvekből nem enged. Nézzük meg, hogy maga Jézus Krisztus, akiről azt olvastuk, hogy igen, ő benne van a békesség, ő a békesség forrása. Nézzük meg, hogy ez a Jézus Krisztus mit mond Máté evangéliuma 10. fejezetének a 34. versében. Azt mondja Jézus, ne gondolj, Máté evangéliuma 10. fejezetének a 34. verse. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Igen, Jézus mit mondott el? Nem úgy tűnik, hogy ellentmondásban van ezzel, amiről idáig szóltunk. De Jézus mit mond itt el? Elmondja Jézus, hogy igen, azok az elvek, az általa bemutatott isteni alapelvek, meghasonlást fognak támasztani azok között, akik ezt elfogadják, és azok között, akik nem fogadják el. Azt mondja, hogy igen, az ő elvei, az ő tanítása, az isteni alapelvek fegyverként fognak hatni, mert békétlenséget fognak előidézni azoknak az embereknek a lelkében, akik nem fogadják el ezeket a tanításokat. És Jézus egyetlen egyszer nem mondta azt, hogy a békesség kedvéért az ő alapelveiből, az isteni alapelvekből alkudjunk meg. Nem. De az élet mindennapjaiban azt kell, hogy mondjuk, hogy igen, a béke szerető magatartás, törekedni a békességre, engedni a másik embernek, nem önzően és nem mindig a magunk akaratát cselekedni, és elviselni türelemmel, békével, ami a környezetünkben, amit a környezetünkben tapasztalunk, és ami ránk hárul, igen, ez a béke szerető embernek a magatartása. És nézzük meg Jakab apostol levelében, a 3. fejezet 18. versében, milyen ígéret tartozik ehhez a magatartáshoz, a bölcsesség ezen megnyilvánulásához. Azt mondja a 18. vers, Jakab apostol levele 3. fejezet 18. versében, az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességen munkálkodnak. Azt mondja, hogy az igazság gyümölcse békességben vettetik azoknak, akik békességen munkálkodnak. Tehát aki a békére törekszik, aki béke szerető, igen, az aratni fogja ennek a jó gyümölcsét. Az az ember meg fogja látni, hogy az igazság elveit is így lehet igazából képviselni, így lehet a másik embert is meggyőzni, így lehet a másik embert is megtörni, hogy úgy mondjam. Azt mondja a Szentírás, hogy a szelíd beszéd az megtöri a csontokat. Tehát a legnagyobb ellenállást, vagy a másik Biblia vers azt mondja, hogy az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését. Igen, a béke szerető ember, aki törekszik a békességre, aki nem vág vissza, aki nem lesz ingerült, igen, az a legnehezebb élethelyzeteket is le tudja csendesíteni sok esetben a vihar háborgását, és valóban ez az, ami igazából meg tud győzni embereket az igazság hatalmáról, az igazság erejéről. Igen, így szól az ígéret, az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik a békességen munkálkodnak. Nézzük meg tovább a Biblia verset, Jakab apostol levelének 3. fejezetéből a 17. verset így olvastuk, a felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos. Mit is jelent az, hogy méltányos? Mennyire érdekes gondolat ez, hogy a felülről jövő bölcsesség méltányos. Igen, a méltányos ember figyelembe veszi a másik embernek a körülményeit is. Figyelembe veszi nem csak a cselekedeteit, hanem figyelembe veszi a körülményeit. figyelembe veszi azt, hogy esetleg fáradt volt, esetleg kimerült volt, esetleg meg volt terhelve a lelke sok mindennel, fájdalommal, lelki gyötrelemmel. Igen, a méltányos ember a körülményeket is tekinti. Nem csak magát a cselekedetet, hanem odafigyel a másiknak a pillanatnyi helyzetére is. Szeretném megkérdezni, hogy a méltányosságot nem várjuk a magunk részéről, hogy az emberek méltányosak legyenek velünk. Hogy amikor például este hazamegyünk, hogy a családunk méltányos legyen velünk. Hogy most nem tudunk mindent úgy elvégezni esetleg, mert jó, hogy meg kellene tenni sok mindent, de most rendkívül nehéz napom volt, vagy rosszul érzem magam, vagy ki tudja. Az ember mit vár el ilyenkor magának? Hogy méltányosak legyenek velünk szemben. De mi tudunk méltányosak lenni a másik emberrel szemben. Olvastam egy mondatot, ami nagyon megragadott, és ez a mondat így hangzik, hogy az önzés másoktól várja azt, amit mi magunk sem akarunk másoknak megadni. Igen, milyen az ember? Mi magunknak méltányosságot kívánunk, de milyen kevésszel vagyunk méltányosak a másikhoz. Igen, az önzés magának elvárja azt, amit a másik embernek önmaga sem tud, vagy nem akar megadni. És nézzük meg ezek után, ugye az engedelmességről már szóltunk, de nézzük meg ezek után még részletesebben a következő jellemzőjét a felülről való bölcsességnek, amit úgy olvasunk, hogy irgalmassággal teljes. Irgalmassággal teljes. Mit jelent az irgalomnak a magatartása? Az irgalom magatartása ugye nem más, egyáltalán az irgalom, az a meg nem érdemelt bánásmódot jelenti, a meg nem érdemelt jó cselekedet a másik emberrel szemben. Igen, amikor nem úgy cselekszünk a másik emberrel, ahogy az megérdemelni a tettei szavai eljárása alapján. Ugye ez az irgalomnak a magatartása. De mielőtt erről szólnánk részletesebben, az ember-ember közötti viszonyát illetően, az ember irgalmasságát a másik emberhez, előtte egy Biblia verset olvassunk el a 145. Zsoltárból. A 145. Zsoltár 8 és 9. verse a következőt mondja. Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez. Mit mond a Szentírás, mit mond Istenről? Hogy az Isten az irgalomnak és a könyörületnek az Istene. És a Szentírás nem csak azt mondja, hogy az Isten könyörületes és irgalmas azokhoz, akik őt követik, akik őt szolgálják, hanem mit mond? Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez. Azt mondja a Szentírás, hogy nem fizet nekünk a mi bűneink szerint, és nem cselekszik velünk a mi álnokságaink szerint. Igen, a bűnbe esett ember számára az Isten olyan megváltási tervet fektetett le, amely Jézus Krisztus életébe került. De miért? Hogy az emberhez irgalmas tudjon lenni, hogy könyörülő tudjon lenni az emberhez. És éppen ez az alapja annak, amikor az Isten azt kéri az embertől, hogy mi is egymáshoz irgalmasak legyünk, hogy könyörületesek legyünk. Miben kell, hogy megnyilvánuljon az ember irgalmassága és könyörülete a másik ember irányában? Két vonatkozásban szeretném ezt megemlíteni, mint ahogy a Szentírás ezt is alapvetően két vonatkozásban említi az Isten irgalmát és könyörületét az ember életében. Az első vonatkozásban szeretném megjegyezni és megemlíteni, amit a Szentírás úgy fogalmaz, hogy az Isten megbocsát minden hamisságot, vétket és bűnt. Az Isten megbocsát minden hamisságot, vétket és bűnt. És milyen módon? Azt mondja a Szentírás, hogy amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Az Isten irgalmassága ebben nyilvánul meg elsősorban mi irántunk. Akkor mire kell, hogy késztessen ez bennünket, és mire kötelez ez bennünket? A felülről való bölcsesség mit mutat? Hogy igen, az embernek ugyanilyen könyörülettel, ugyanilyen irgalommal, ugyanilyen megbocsátással kell közeledni a másik ember felé. A mi atyánk imádságban, Jézus Krisztus minta imádságában van egy kérés, amit azt hiszem, hogy mindannyian kívülről ismerünk. És ez a kérés így hangzik. Jézus így tanította az őt követőket imádkozni, hogy és bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Igen, bocsáss meg nekünk, amiképpen mi is. Jézus mit akart ezzel elmélyíteni bennünk?
hogy amilyen mértékig mi megbocsátunk a másik embernek, mi is csak is olyan mértékig nyerhetünk Istentől irgalmat, könyörületet, bűnbocsánatot. És nézzük meg, hogy Jézus mennyire akarja hangsúlyozni ezt a mi életünkben, mennyire fontosnak tartja, amikor Jézus befejezi ezt az imádságot, amikor lezárja ezt a mintaimát, akkor egyetlen egy gondolatra, egyetlen egy kérésre tér vissza az imádságban elhangzott kérések közül, egyetlen egyre. A 14. és 15. versben így olvasom Máté evangélium a 6. fejezetében. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Jézus miért hangsúlyozza ezt? Miért? Mert igenis az emberi természet, az önző emberi természet nem igen hajlik a bűnbocsánat, vagy a bocsánat adásra, a megbocsátásra. Az emberi természet haragtartó, az emberi természet nem igen felejt. Figyeljük meg, hogy hányszor érezzük, vagy gondoljuk úgy, hogyha esetleg meg is bocsátunk valamit, de ott van a lelkünkben valami. Végig kísér egy életen keresztül, nem tudunk szívből megbocsátani, nem tudunk úgy megbocsátani, ahogyan Istentől várjuk, hogy nekünk megbocsásson. És Jézus ezért hangsúlyozza ezt számtalan esetben, hogy igen, gondolkodjunk a felülről való bölcsesség, ami valóban ellentétje a világi bölcsességnek, a világi elgondolásnak, a világi logikának. Igen, az azt kívánja, hogy szívből teljesen bocsássunk meg a másik embernek, legyünk irgalmasok és könyörületesek hozzá. De nézzük meg, hogy van egy másik vonatkozása is az irgalom magatartásának. Nem csak azt mondja, hogy bocsássunk meg, és ne hordjunk haragot a szívünkben a másik ember iránt, hanem Lukács evangélium a 6. fejezetében, egy kicsit hosszabb ige szakaszban a következőt olvassuk. Lukács evangéliuma 6. fejezetének a 31-től terjedő verseiben a következőt olvassuk. És amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is akképpen cselekedjetek azokkal. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha csak azokkal tesztek jól, akik veletek jól tesznek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is ugyanazt cselekszik. És ha csak azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is adnak kölcsönt a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Tehát mit mond ez az ige? Elmondja, hogy igen, szembeállítja, hogy igen, ez az emberi természet, ez az emberi logika. Hogyha valaki engem szeret, akkor én is szeretem. Hogyha valaki velem jót tesz, én is jól teszek vele. És hogyha valaki nekem kölcsön ad, én is kölcsön adok a másik embernek. De Jézus mit mond? Az irgalmasság nem ebben kell, hogy megnyilvánuljon, hanem az irgalmasság az, amit a következő Biblia verstől olvasunk. Hanem szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván, és a ti jutalmatok sok lesz, és ama magasságos Istennek fiai lesztek, mert ő jól tévő a hálátlanokkal és gonoszokkal. Legyetek azért irgalmasok, mint a ti atyátok is irgalmas. Tehát Jézus mit mondott? Nem csak, hogy megbocsássunk, és ne hordjunk haragot a másik ember iránt, hanem ne úgy bánjunk a másik emberrel, aki bennünket bántott, mint ahogy az megérdemelné. Azt mondja Jézus, hogy tegyünk jót azzal az emberrel, ha bajban van, ha szükségben van. Ne nézzük azt, hogy ő hogy bánt velünk, hanem keressük a jót, cselekedjük a jót vele kapcsolatban is. Hiszen Isten nem ugyanígy cselekszik velünk, ugyanezt teszi velünk az Isten. És ezért zárja le ezt a szakaszt így Jézus, hogy legyetek azért irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Igen, ezeket olvassuk a felülről jövő bölcsesség legfőbb jellemzőiként. Még egyszer olvassuk el a Biblia verset, a Jakab apostol levele 3. fejezetében. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Igen, röviden ezeket a tulajdonságokat, amelyeket részleteztünk, szerettem volna kiemelni. De befejezésül szeretnék egy gondolatot felvetni mindezzel kapcsolatban. Valóban azt kell, hogy mondjuk, hogy olyasmikről olvastunk itt a felülről jövő bölcsesség kapcsán, ami az emberi természettel teljesen ellentétes. És hogyha végig gondoljuk azt, hogy mi őszinték kell, hogy legyünk tiszták, megbocsátóak a másikkal szemben, elnézőek, jót cselekedni azzal, aki bennünket bántott, béketűrőnek lenni minden életkörülményben, és sorolhatnánk mindazt, amiről szó volt. Az ember gondolhatná, hogy lehet, hogy ez bölcsesség, de hogy örömöt és boldogságot nem jelent, az biztos. Hogy az ember csak adjon, hogy az ember csak a másik emberre figyeljen, hogy mindig csak megbocsásson, hogy mindig csak tűrjön. Hát lehet, hogy ez bölcsesség, de megnyomorítja az emberi életet. De szeretném megkérdezni, hogy amikről beszéltünk idáig, csak három gondolatot szeretnék megjegyezni. A tisztaságról, a békeszeretetről, az irgalmasságról. Hol olvasunk Jézus tanításai között? Jézus Krisztus hol emeli ki többek között ezt a három gondolatot? Milyen hatalmas nagy kijelentésében, ugye a hegyi beszéd így kezdődik. A hegyi beszéd ezekkel a gondolatokkal kezdődik, amikor Jézus elmondja a boldog mondásokat. És Jézus elmondja, hogy boldogok ezek és ezek, kik a boldogok. És elmondja, hogy boldogok, akiknek a szívük tiszta. Elmondja, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akik a békességre igyekeznek, a békességszerzők. Igen, tehát a Szentírás, Jézus arról beszél, hogy ha az ember a felülről jövő bölcsességet akarja megvalósítani az életében, akkor ez nem örömteli életet fog jelenteni. Ez nem azt jelenti, hogy az ember mindenről le kell, hogy mondjon, minden örömről, és áldozatnak tekintse magát ebben az életben, hogy mindig én vagyok a vesztes, nekem kell tűrni. Ugye hányszor sajnálja az ember önmagát ilyen gondolatok kíséretében? Nem, a Szentírás azt mondja, hogy ez igazi boldogságot jelent az ember számára. Az ember meg fogja tapasztalni, hogy ez az öröm és boldogság forrása az ember számára, ha ezek az életelvek vagy testet öltenek a mi életünkben. De szeretném megkérdezni, hogy mikor és milyen módon. Nagyon-nagyon sokáig azt hiszem, hogy nem fogom elfelejteni egy beszélgetésemet egy volt kolléganőmmel, akivel amikor ezekről a kérdésekről beszéltünk, akkor elmondta nekem azt, hogy ő ezeket gyakorolja a családban, nagyon nehéz családi helyzete volt, a lemondást, a megbocsátást, és a többi, de semmi boldogságot nem talál benne. És úgy elgondolkodtam azon, hogy hát az Isten igéje már pedig azt mondja, hogy boldogok az irgalmasok, boldogok, akiknek a szívük tiszta, boldogok ezek, boldogok azok. Szóval akkor hogy van ez a kérdés? És nézzük meg, hogy a Szentírás milyen választ ad nekünk erre a kérdésre. Szeretném megkérdezni, hogy kezdődött ez a Biblia vers, hogy kezdődött? A Jakab apostol leveléből idézett Biblia vers így kezdődött, hogy a felülről való bölcsesség. És az, hogy a felülről való bölcsesség, az nem csak azt jelenti, hogy ezek az elvek, Istentől származó elvek, hanem ez azt jelenti, hogy ezt a bölcsességet mi csak felülről tudjuk kapni. Ez magunktól nem megvalósítható. Ha én magamtól akarom megvalósítani, ha én magamra akarom ezeket erőltetni, akkor biztos, hogy boldogtalan leszek. Akkor biztos, hogy nem fogok belső békét találni ebben. Hogyha én a fogamat összeszorítom, és akkor sem válaszolok vissza, ez nem jelent boldogságot. Ez egy belső háborgást jelent. Lehet, hogy kívülről megvalósul valami, de nem az a lelkület, nem az a béke, nem az a bölcsesség, amiről a Szentírás beszél. A felülről való bölcsességet nekünk állandóan kapni kell felülről. Ez nem olyan, hogy az ember egyszer megszerezte ezt a bölcsességet, és ennek állandóan a birtokában van. Ez nem ilyen. Ahhoz, hogy nekünk ez a bölcsességünk legyen, minek utána ez nem a sajátunk, ehhez nekünk állandóan a bölcsesség forrásával kell kapcsolatban lennünk. Szeretnék egy Biblia verset olvasni a Példabeszédek könyve második fejezetéből. Példabeszédek könyve második fejezetének a 6. verse a következőt mondja. Példabeszédek könyve második fejezetének a 6. verse ezt mondja, mert az Úr áld bölcsességet. Az ő szájából tudomány és értelem származik. Igen, az ő szájából tudomány és értelem származik. Elmondja, megmutatja ezeket az elveket az ember számára. De kitől jön a bölcsesség? Hogy tudjuk mi ezt megszerezni, ezt a bölcsességet? Úgy, hogyha az Úr adja nekünk. Ha Jézus Krisztussal állandóan kapcsolatban vagyunk, ha valóban őtőle kérjük az erőt ezeknek a megvalósításához, és ennek a bölcsességnek a megszerzéséhez, akkor valóban meg fogjuk tapasztalni, hogy ezek az életelvek, ezek a tulajdonságok, hogyha megvalósulnak a mi életünkben, akkor igazából boldogok leszünk, akkor igazából nyugodtak leszünk, akkor igazi örömöt fogunk találni. Örömöt fogunk találni a megbocsátásban, örömöt fogunk találni a jó cselekvéssel azokban, akik nekünk ártottak, örömöt fogunk találni az őszinteségben, az egyenességben, a méltányosságban. Igen, örömöt fogunk találni az igazi szeretetben. Nem véletlenül mondja ezt a Szentírás, hiszen az Isten tudja, hogy az ember számára mi az igazi öröm, hogy az ember hogy érheti el az örömöt, hiszen maga az Isten teremtette az embert örömre. Az Éden kertjében, amikor az Isten megteremtette az embert, igen, az öröm teljes volt. Az Isten tudja, hogy az ember számára mi az öröm forrása, igen, a vele való kapcsolat, azoknak az elveknek a megvalósítása, amit ő mutat az ember számára. Igen, és ő elmondja az embernek, hogy ha valaki a felülről való bölcsességet követi, és bölcs lesz a felülről való bölcsesség értelmében, akkor az az ember megtalálja az igazi örömöt, a boldogságot és a megnyugvást is az életében. Ennyit szerettem volna mondani a felülről jövő bölcsességről, és mához két hétre folytatódik az előadás sorozatunk, mához két hétre, augusztus 1-én az Azért jöttem, hogy életük legyen című előadást hallgathatjuk meg. Ez is egy biblia versnek az első gondolatát tartalmazza. Köszönöm szépen a figyelmüket, és most az előadás után 10 perc szünetet tartunk, és akiknek kérdésük vagy megjegyezni valójuk, vagy hozzászólni valójuk lenne a témához, erre lehetőség lesz. Szeretnék még ezek után hirdetni egy tévéműsorra, szeretném a figyelmet felhívni. Azt hiszem, hogy nagyon sokan hallottuk már ezt, hogy a Magyar ATV